Máté evangéliumából olvasom Istennek üzenetét, a már felolvasott ige szakaszból, a Máté evangélium a 21. fejezetéből, a 9. és a 10. verset fönnállva hallgassuk meg. Tehát Máté evangéliumának 21. fejezetéből a 9. és a 10. vers így hangzik. Az előtte és utána menő sokaság pedig kiáltott mondván, Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki ő az Úrnak nevében, Hozsánna a magasságban. És amikor bement Jeruzsálembe, felháborodott az egész város, mondván, kicsoda ez? Eddig olvasom az igét. Talán a legfelemelőbb történet a Új Szövetségben, különösképpen ugye a bőti időszaknak ez a vasárnapja, a Palmarium vasárnapja, amikor is ugye megemlékezünk arról, hogy az Úr Jézus bevonult Jeruzsálembe, és az ember mindig ilyenkor szeme előtt látja, el tudja képzelni azt a tömeget, aki Jézus mellett hozsannázik, aki örülve követi az Urat, és indulnak be Jeruzsálembe. Tehát egy nagyon szép kép és örvendező gondolat, amikor erre a képre gondolunk, az ünnepekre való készülődésünkben, és tényleg felemelő gondolat ez, felemelő érzés is foghatja el az embert, és benne mindig fölmerül az a kérdés is, vagy talán az a vágy, hogy ó, milyen jó lett volna, ha én is ott lehettem volna, ott a hozsannázó tömeggel. Igen, látjuk, hogy megy be az Úr Jeruzsálembe, és aztán, mintha az egészet elvágták volna, történik egy olyan dolog, ami előtt az ember értetlenül áll. Megy a tömeg, mindenki hozsannázik, mindenki örül, mindenkit felemel az az érzés, hogy Jézussal együtt megy be Jeruzsálembe, és amikor megérkeznek a városba, akkor jönnek emberek, az ott lévő sokasság, azt mondja Isten igéje, felháborodott azon, amit látott, és föltesz egy kérdés, hogy kicsoda ez? Ugye az emberben, mint hogyha egy világ omlott volna össze, hogy mi az, hogy kicsoda ez? Milyen kérdés ez? Hisz ha egy kicsit elgondolkozunk az Úr Jézusnak az életén, akkor föltehetjük azt a kérdést, hogy hát ki nem ismerte, ki nem hallotta az Úr Jézusnak a nevét. 3 éven keresztül járt Jeruzsálembe, többször volt, tanított. Én nehezen tudom elhinni azt, vagy elképzelni azt, hogy az emberek Jeruzsálembe ne hallották volna azokat a történeteket, amelyek közkézen forogtak, szájról szájra terjedtek, hogy Jézus milyen csodákat tett. Hát hogy lehet az, hogy megkérdezik az emberek, hogy kicsoda ez? Nem ismerik Jézust? Nem hallottak azokról a csodákról, amiket emberek megtapasztaltak? Nem hallottak volna azokról a beszédekről, azokról a prédikációkról, amit Jézus mondott el? De higgyük el, testvérek, hogy itt nem arról szól, hogy ez a kérdés, hogy nem tudták volna azt, hogy ki Jézus. Nem tudták volna azt, hogy ki is az az ember, akit itt a tömeg nagy örömmel kísér be a városba. Valami más nem tudtak. Valami mást nem értettek. Azt nem értették, hogy miért kell ezt a Jézust dicsőíteni. Miért kell örömmel követni őt? Mi az oka annak, hogy ezek az emberek, akik ott mennek Jézus mellett, mondhatjuk azt, hogy tele szájjal örülnek, mosolyognak, szívük tele van hálával. Hogy mi ez, ami ezeknek az embereknek az életében van? Mi tudja ezt kiváltani az ember életében? Kicsoda ez a Jézus, aki ilyen változást tud hozni az ember életében? Tehát nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogy kicsoda Jézust. Dehogy nem. Mi mindannyian tudjuk, hogy kicsoda Jézus. El tudnánk mondani, itt mindannyian. És nem csak mi, talán a szeretteink is, akik nincsenek itt, a barátaink is, akik nincsenek itt. Hát ki Jézus? Hát olyan kevés ember nem tudná elmondani azt a néhány gondolatot, amit mindannyian tudunk. Jézus a világ megváltója. Hát ki nem tudja ezt? Mindenki, még a kicsi gyermek is. Tudom, de azt mondja Isten igéje, hogy ezt nem csak mi tudjuk, hanem az ördögök is tudják. De mit kezdek én ezzel az ismerettel? Kicsoda ez? Hát a megváltó. De valamit nem tudok. Valami nincs ott a szívemben, valami nincs ott, ami ott volt annak idején ezeknek az embereknek a szívében. Hogy mit jelent Jézus jelenléte az ember életében? Nem tudom, hogy kitapasztalta már azt meg, hogy valaki egy jó ételt ajánlott neki. Elmondta azt, hogy milyen ételt főzött, elmondta azt, hogy mi azok, ami belevalók, mit kell beletenni, és elmondta azt, hogy olyan finomat ettünk, amikor a családnak ezt megcsináltam. És amikor az ember hallja ezeket a jó recepteket, akkor úgy benne van az a gondolat, hogy hát igen, minden összetevőjét jól ismerem. Tudom, hogy mi az a hús, tudom, mi az a paprika, vagy bármi más, vagy valami egzotikus ételt, tudom, hogy ezek önmagukban mik. De vajon milyen lehet az íze, amikor mindezeket összekavarjuk, vagy összefőzzük, és valamivé változik? Hát ezt nem fogja senki más megtapasztalni, csak az, aki megkóstolja ezt. Vagy mindig gondolkodom azon, hogy vajon, ha valaki elkezdeni magyarázni a harmadik világban lévő éhezőnek azt, hogy milyen a kalács. Hát valószínű, hogy azt tudná, hogy mi az a liszt, bár sokszor még az sem jut nekik. Még lehet, hogy azt is tudná, hogy mi az élesztő, még a cukorról is hallott volna esetleg, amit beletesznek, a sót, nem is tudom, kell-e még bele valami, talán semmi más, persze lehet, hogy még raknak bele tartósítót, de ha otthon készítünk, akkor nincs bele tartósító. De hát tudjuk, hogy mi ez, de amikor elkezdjük magyarázni, hogy mi, amikor ezt összekeverjük, és amikor ezt elkezdjük enni mondjuk egy finom langyos kakaóval, talán egy kicsit vajjal megkenni, vagy valaki esetleg lekvárral, akkor nézne ránk, hogy is azt mondaná, hogy jó, de én ennek az ízét sose éreztem. Még elképzelni sem tudom, hogy milyen ez. Hát valami ilyesmi, amit ezek az emberek ott átéltek. Kicsoda ez? Tehát ahhoz, hogy megértsük, hogy mit jelent Jézus a világ számára, hogy mit jelent, hogy Jézus Krisztus a világ megtartója, ha megérezzük, vagy megértsük azt, hogy ő miért is jött ebbe a világba, ahhoz valamit át kell élni abból a szeretetből, amit ő adott nekünk. Valami, ami örömöt ad. Ami valljuk meg, hogy megmagyarázhatatlan. Ki tudná elmondani, leírni azt, hogy mi történik egy ember életében, amikor megtér? Amikor megérti azt, hogy Jézus Krisztus az én megváltóm. Ez Ezt nem lehet elmondani, ezt nem lehet tudományosan elmagyarázni. Lehet, hogy teológusok könyvekben megpróbálják leírni a megtérésnek, vagy a Istenhez való fordulásnak a tematikáját, hogyan is történik, mi is folyik le, vagy mi is folyik, vagy történik meg az ember gondolkodásában. Persze el lehet mondani, hisz Pál is arról beszél, hogy ami egyszer nekem fontos volt, azt én mind kárnak és szemétnek ítélem. Tehát ugye elmondja, hogy valami megváltozik az emberben, de hogy mi történik, mi az az öröm, ami az ember életében megvalósul, ezt hiába mondjuk el. És hiába látjuk a másik embernek az életét, ugyanez történt itt. Jönne sokaság, örvendezik, dicséri az urat, leveszi a felső ruháját, ádakat szaggat, tör, teszi az Úr Jézus elé, és nem értik az emberek, hogy miért? Kicsoda ez? Mi az, amit ez az ember a többieknek az életében ilyen változásként munkál? Mi ez? És hadd hozzam segítségül Jézusnak egy példázatát az Isten országáról, ami nem is egy példázat, hanem három példázat, amikor az Úr Jézus elmondja, hogy milyen is az Isten országa, és elmondja, hogy olyan ez, mint amikor valakinek van 100 juha, és az egyiket elveszíti, és utána megy, megtalálja, és amikor megtalálja, és hazahozza, akkor egybegyűjti a barátait, és elmondja, és azt mondja, hogy örvendezzetek én velem, mert elveszett, és megvan. Vagy ugyanígy mondja el a másik történetet az asszonyról, akinek van 10 drakmája, és egy elvész, és ezért lámpát gyújt, kisepri a házat, és amikor megtalálja ezt az egy drakmáját a 10-ből, akkor összehívja a szomszédait, és hívja őket, és elmondja neki a nagy örömhírt, hogy megvan, elveszett, de megtaláltatott. Vagy a tékozló fiú történetében, amikor azt olvassuk, hogy szintén összehívja az apa a szolgákat, és azt mondja, hogy örvendezzetek. Hát valami öröm betölti az embernek az életét, és kezdenek vígadni, örvendezni. És nem véletlenül említi az Úr Jézus ezeket a példákat, mert amikor az ember felismeri Jézus Krisztusban az ő megváltóját, amikor ráébred arra, hogy amire a tékozló fiú is ráébred, hogy Isten nélkül elveszett vagyok, Isten nélkül nincsen örömöm, Isten nélkül magányos vagyok, erőtelen, gyenge, nélkül az életem semmit nem ér, hát hogy ne örvendezne, amikor megtalálja őt? Ki örvendezett legjobban, amikor a tékozló fiú hazajött a testvérek szerint? Ki örvendezett a legjobban? Hát a tékozló fiú. Hát ki más, aki nem azt kapta, hogy miután hazajött, az apja szemrehányásképpen elmondta, hogy na fiam, látod, ez van. Látod, erre mentél. Nem azt kapja, hogy fiam, ott az ajtó, fel is ült, le is ült. Hányszor mondják ezt szülők a gyermeküknek? Mert valóban rosszat cselekedett, mert valóban nem érdemli meg az atya szeretetét. Igen, mert megbántotta, mert semmibe nézte. Hány ilyen életről tudunk? És mondhatná, fiam, fel is ült, le is ült. Ahogy bejöttél, úgy menj ki, mert én nem ismerlek téged. Nem is vagy fiam. És megérdemli. És ez a félve hazaérkező fiú azt tapasztalta, hogy az apa átölelte, megcsókolta, tiszta ruhát adott rá, új ember lett, levágták a hízottunkat, és elkezdtek örvendezni. Hát ez az öröm, amit átél az az ember, aki találkozik Jézus Krisztussal. És ez az az öröm, amire azt szoktuk mondani, hogy hát ez az, amivel át tudnánk ölelni ezt az egész világot. Ó, milyen csodálatos! Van egy énekünk, ó, mi csodálatos, ha arra gondolok, hogy Jézus szeret engem. Valóban csodálatos. És ezt a világot átölelni akaró, tudó, vágyó embereket látjuk ott virágvasárnap, amikor mennek Jézus után is, amit sokan átéltek, megtapasztaltak. Hisz azt mondja az ige, hogy egymás után jönnek az emberek és megteszik ugyanezt. Valamit ők is megéreztek Isten szeretetéből. Valami ott történt, mert ezek az emberek látták azt, hogy ezek az emberek, akik dicsérik, magasztalják az Urat, a tanítványok, akik ott mentek Jézus mellett, ezeknek az embereknek az életében valami változás van, és ők is szeretnék ezt. És átragad az egyik szívről a másikra. Én nem mondom azt, hogy abban a pillanatban ott mindenki átadta az életét, mindenki gyökeresen megváltozott. De az biztos, hogy elkezdődött valami, amiről Isten igéje azt mondja, hogy amit én elkezdtem, az be is fejezek. Milyen jó látni ezt a vágyat. Az elmúlt héten minden este evangelizáció volt, előtte hitmélyítő alkalom, bőven el voltunk látva Isten igéjével, és olyan jó volt látni, amikor időnként megfordultam, hogy néhány képet készítsek a ige hirdetés ideje alatt, azokat az arcokat, akik mosolyogtak, akik mondhatjuk, hogy fürödtek Isten igéjében, hát egy nagyon csodálatos dolog volt, és ahogy vége lett az Isten tiszteletnek, a prédikációknak, és láttam az arcokat, hogy milyen örömmel újságolják egymásnak azt, hogy mennyi lelki táplálékot kaptak, és micsoda örömük van abban, hogy Isten szólt hozzájuk. Ó, milyen jó volt hallgatni a lelkesítő szavakat. Tényleg az ember úgy érezte, hogy itt van közöttünk a mennynek egy kicsi szelete, ami örömöt ad. És ugyanez volt ott virágvasárnapon is. De fölmerül bennem a kérdés, hogy meddig marad meg bennünk ez az öröm? Meddig marad meg ez az öröm? Vagy egyáltalán megmarad-e ez az öröm, amit így az ember megtapasztal az életében egy-egy ilyen alkalommal? Mert vége lesz ezeknek az alkalmaknak. Vége lesz egy vasárnapi Isten tiszteletnek, akármilyen erőteljesen is szólhat Isten igéje, és eljuthat a szívünkig. És amikor hétfőn fölkelünk, és elindulunk újra dolgozni, tesszük a mindennapi feladatainkat, ugyanúgy találkozunk azokkal az emberekkel, akik sokszor idegesítenek bennünket, sokszor bosszantanak bennünket, ugyanúgy találkozunk azokkal a szeretteinkkel, akik lehet, hogy nem jó néven veszik azokat a dolgokat, amiket mi mondunk neki. Tehát folytatódik az életünk tovább. Amikor a tékozló fiú a nagy lakoma után reggel fölkel, akkor azt én lelki szemeim előtt mindig ott van, hogy megy az apa reggel, fiam, kelj föl, menjünk, adjunk enni a jószágnak, szaladjunk ki a mezőre, mert valamit le kell vágni, az ételt, ugye a jószágoknak kaszálni kell, menni kell kapálni, vagy bármilyen más feladatot elvégezni. Hát azok már nem olyan lelket emelő dolgok. És aztán jönnek a problémák, az emberek közötti konfliktusok. És akár jöhet az is, hogy újra olyat fog kérni tőlem az apa, amit eddig hát azért nem tettem meg, és azért mentem el, mert elegem volt. Hát az atya nem változott meg. Ugyanúgy munkálkodni kell az ő szőlőjében, ugyanúgy munkálkodni kell ezekben a dolgokban. Tehát nem lehet azt mondani, hogy hát persze az atya most már sokkal vajszívűbb lesz, és nem fog olyanokat kérni, amit egykor tőlem kért, és én visszautasítottam, nem mentem el, nem csináltam meg, és a végén mindent otthagyva elindultam egy másik úton, a magam útján. Tehát mi lesz akkor, hogyha jönnek ezek a hétköznapok, és az ember nem ezt az emelkedett érzést tapasztalja meg? Megmarad ez valamilyen szinten? Tegnap Jelenések könyvéből volt felolvasva egy ige, a laodicei gyülekezet angyalának mondja az Úr, hogy te se hideg nem vagy, se héb, hanem lágy meleg, vagy ott van a másik levél, amit az Úr az efézusi gyülekezetnek mond, és azt mondja neki, hogy nekem az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Mind a két esetben ugyanazt látjuk a két gyülekezet életében, hogy elmúlt az az öröm, ami addig ott volt. Az az öröm, amit amikor vettük az igét, amikor hallottuk az igét, és amely olyan módon hatott a mi szívünkre, lelkünkre, egész életünkre, hogy át tudtuk volna ölelni az egész világot. Most hol van? Mert elmúlnak ezek a napok. És azt mondja az Úr ott a két gyülekezet angyalának, hogy hát emlékezzél meg, hogy hogyan vetted. És tényleg milyen jó lenne megemlékezni, hogyan vettük mi Isten igéjét. Mi is az, ami engem elindított az Úr útján? Mi az a vonzás, az az öröm, amit Isten valamikor a szívembe elrejtett, vagy amit talán most a napokban, vagy nem régen, és amiért elindultam, hogy hallgassam Isten igéjét, és vágytam arra, hogy a gyülekezetbe menjek. Mi az az öröm? És vajon ott van még az életemben? Akár 20 éve, 40 éve éltem át, vagy talán csak néhány hónapja, vagy talán most van a szívemben valami ilyen kis mozgolódás, hogy kezdek ráébredni arra, hogy szükségem van Istenre, és valami öröm betölti a mi szívünket. Vajon emlékszünk arra, hogy hogyan vettük? Vajon nem nekünk szól Isten szava, amikor azt mondja, hogy emlékezzél meg, hogy hogyan vette? Testvérek, ne engedjük, hogy becsapjon bennünket a sátán. Ne engedjük azt, hogy azt gondoljuk, hogy hát ez elmúlik. Hisz az első szeretet tüze az nem marad meg örökre. Egy idő után változik. És nyugtatjuk magunkat, hogy tényleg, hát ennek meg kell változni az ember életében. Mindig szokták mondani azt a példát, hogy hát a szerelem is elmúlik, ugye? Ó, hát a szerelem is elmúlik. Valóban el kell múlni a szerelemnek. Persze lehet, hogy nem mindig lángol. Lehet, hogy ez nem mindig fog úgy lángolni, mint amikor megláttam a páromat, és úgy éreztem, hogy hát ő az igazi. Valóban azon a tűzön nem fog lángolni, de azt mondja Isten igéje, de éghet egyenletesen. És ezt lehet az ember életében ápolni, ezt a tüzet, ami ugyan egyenletesen ég, időnként fellobban, amikor dobunk rá egy kis tüzet a parázsra, de azért ápoljuk a tüzet. Igen, ma reggel arról beszéltünk az imaórán, hogy milyen fontos, hogy Isten adjon nekünk olyan lelki élményeket, amiket ad is. A 5000 ember megvendégelésével kapcsolatban volt előttünk az, hogy milyen jó, hogy Isten tudja, hogy szükségünk van erre, hogy időnként bátorítást adjon, akár egy evangelizáció alkalmával is, vagy egy Isten tiszteleten hetente, amikor egy kicsit, mondhatjuk, dob az Úr a parázsra egy kis fát, fellobban, de jó, megtapasztaltuk. De amikor mennek ezek az emberek Jézushoz, hogy megint kenyeret kapjanak, akkor Jézus azt mondja, hogy nem adok nektek még egyszer kenyeret. Mert nem ez a hívő élet, hogy állandóan ilyen lelki vágyban éljünk, és ilyen olyan keresztényekké váljunk, akik csak akkor tudnak szeretni engem, hogyha kapnak valamit, mert az élményekre van szükségünk. Igen, szükség van ezekre, de ez egyenletesen kell, hogy igen. Mindig eszembe jut Bige bácsi, aki, amikor én fiatal voltam itt a gyülekezetben, minden egyes beszédében, bármikor bizonyságot tett valamiről, úgy kezdte, és mindig nevettünk rajta fiatalok, mert nem értettük, hogy mi az összefüggés az ő gondolatai között. Azzal állt föl mindig, hogy kedves testvérek, én nagyon szeretem a feleségem. És akkor utána mondta azt az igét, amivel ez hozzá akart szólni, és sokáig nem is értettem azt, hogy és mi nagyon fiatalok nevettünk magunkból, hogy jó, hát ez az idős bácsi mindig ezzel jön, hogy én szeretem a feleségem. És aztán később persze többször eszembe jutott ez, és arra gondoltam, hogy mennyire bölcs volt ebben. És hogy mennyire fontos az, hogy az ember tudatosítsa önmagában ezt. Mert elmúlhat minden. A nagy érzelmek elmúlhatnak, de igen, fontos arról mindig emlékeztetni magamat, hogy én szeretem az Urat, és ő szeret engem. Tehát ez a fajta emlékeztetés az ember életében fontos, mert ezt a tüzet ápolni kell. Nem csak a szerelemben, hanem az Isten iránti szerelemben is, szeretetben, mert az Isten igéje összehasonlítja sokszor, és egy lapon említi a szerelmet és az Istennel való kapcsolatot. Olyan szép az énekek énekében, amikor ugye persze ott egy fiú, egy pásztorfiú és egy leány szerelmét állítja elénk az ige, de tudjuk azt, hogy többről szól az énekek éneke, mint egy szerelmes költeményről, mert sok helyen el van benne rejtve az Isten és az ő népe közötti szeretet, és olyan jó olvasni azt, amikor azt mondja, hogy ó, én mátkám. És ahogy elmondja azt, hogy hogyan dicséri az orrát, hogyan dicséri az ő termetét, hát fontos, hogy ezt újra és újra elővegyük. Ha ezt nem tesszük, akár a szerettünkkel, akár a férjünkkel, feleségünkkel, előbb-utóbb kialszik. És az Istennel való kapcsolatunkban is így van. Az efézusi levélben olvasunk arról, amikor az efézusi levél 5. fejezetében a házastársak kötelességéről beszél az Úr, és ott elmondja, hogy ti asszonyok saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségnek, mint Krisztus is feje az egyháznak, és ugyanő megtartója a testnek. De amiképpen az egyház engedelmes Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben, amit ugye szeretnek a férfiak elmondani, hogy ez az isteni rend. De mit mond utána? Ti férfiak pedig szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházát, és önmagát adta érte, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, az ige által, hogy önmaga elé állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, ahogy azon ne legyen semmi szeplő, vagy sömörgözés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen. Tehát úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket, mert aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti. Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja, ápolgatja azt, amikor éppen az Úr is az ő egyházát. Felette nagy titok ez. Mert én a Krisztusról és az egyházról beszélek, mondja az Úr. Milyen szép dolog látni azt, hogy Isten hogyan akarja fönntartani velünk ezt a közösséget. Emlékezzünk csak arra, mert ami benne van ebben az igében is, hogy az Úr maga mondta, és az apostolon keresztül elénk állította, hogy én meg vagyok győződve, hogy aki elkezdte bennetek a jó dolgot, az elvégzi a Jézus Krisztus napjára. Milyen szép ígéret ez. Hogy igenis, ott lehet bennünk mindvégig az Isten felé az a vágy, az a szeretet, az a lelkesedés, ami ott volt ezeknek az embereknek a szívében, amikor elkísérték az Urat Jeruzsálembe. De hogyan teszi ezt? Mert mindig az a nagy kérdésünk, hogy hogyan teszi ezt? Mi történik az én életemben? És nekem olyan kedves Péternek a történetét látni, készülve és közeledve a húsvéthoz, emlékezzünk csak, hogy ott a főpap udvarában Jézus háromszor megtagadja az Urat, és amikor megszólal a kakas, akkor azt mondja Isten igéje, hogy Jézus rátekint Péterre, és találkozik a szemük. És akkor föl jön az a gondolat Péterben, eszébe jut, hogy mit is mondott az Úr. És egy olyan szép kép, hogy ott is Péterre figyel az Úr. Amikor őt bántják, amikor őt megverik, amikor megalázzák emberi mi voltában, ő akkor sem az önmaga gondjaival, fájdalmával foglalkozik, hanem Jézussal, vagy Péterrel. És emlékezteti talán azt arra is, hogy amit elmondott előtte Péternek, hogy a sátán kikért, hogy megrostáljon, de én imádkoztam, érted? Ó, milyen szép gondolat. Vagy amikor azt mondja nekik, hogy én nem hagylak titeket árvákul, mert elküldöm a Szent Lelket, aki mindenre megtanít, aki mindenben átvezet benneteket. Azért, hogy az Úr dicsősége meglátszódjon rajtad. Megmaradhat ez az öröm az ember életében? Talán sokan azt mondják, hogy persze addig, amíg minden rendben van, addig igen. Amíg ezt látjuk. De amikor egyszer csak találkozunk valakivel, ahogy találkoztak ezek az emberek ott a felháborodott sokasággal, és durván odaszólnak nekik, hogy hát ki ez? Miért akarjátok őt követni? Mi az, amit ti csináltok? És nem értjük. Az ember úgy magába roskad, és hát miért bántják az én Uramat? Vagy más módon jönnek a kísértések. Akkor is megmarad ez az öröm. Akkor is ott lesz a szívemben Isten szeretete. Emlékezzünk csak az első vértanúra, nem az első, bocsánat, Istvánra, aki, amikor őt megkövezték, azt mondja Isten igéje, hogy a szemeit az egekre függesztette, és látta ott az Atya dicsőségét. Látta a dicsőséges Urat. És ennek a Istvánnak, aki a fájdalmat érezte, amikor a kövek elérték őt, amikor ütötték az ő testét, némelyik a fejét, némelyik a testét, vagy bármelyik tagját, ami fájdalmat jelentett. És mégis valahogy azt érezzük, ahogy az ige leírja ennek az embernek az utolsó pillanatait, hogy ez a István, és az Istvánnak az arcán megjelent az Isten dicsősége. Valami, amit Isten jelenlétéből merített. Ő nem csak akkor áldotta az Urat, amikor sok emberrel mehetett ott Jeruzsálemben, hanem ott is, mert Isten dicsősége beragyogta az ő egész életét. Az Úr nem csak meg tud szabadítani, hanem meg is tud tartani, sőt, meg is akar tartani bennünket. Ki az? Kicsoda ez? Én azt hiszem, hogy ezen a reggelen nekünk is föl kell tennünk ezt a kérdést. Vagy talán nekünk is oda szegezik ezt a kérdést ezek az emberek. Kicsoda ez? Kicsoda neked Jézus? Vagy föltehetjük azt a kérdést, hogy kikhez tartozunk? Azokhoz, akik ott vagyunk Jézus mellett, és megtapasztalva az ő szabadítását, mi is mondjuk együtt a tömeggel, hogy Hozsanna, aki jő az áldott, aki jő az Úrnak nevében, Hozsanna, ami megváltónknak, vagy azok közé tartozunk, akik nem értjük azt, hogy miért örül a nép, akik fölháborodunk azon, hogy ezek az emberek ennyire boldogak, és nem értjük, hogy a nehézségek kapcsán is mégis olyan örömük tud lenni, és csak annyit tudunk mondani, hogy ki ez, mert tudjuk, ő Jézus, de sose tapasztaltuk meg a megváltás örömét, az Isten szeretetének az örömét. Tehát lehetünk azok is, akik örvendeznek, és lehetünk azok is, akik ma még nem ismerjük ezt az örömöt. De Isten erre az örömre hív bennünket, ma is. Ma is beállhatunk ezek közé, az emberek közé. Lehet, hogy egyső pillanatra nem fogunk mindent tudni, de hogyha odaállunk az Úr mellé, ha megértjük azt, hogy Jézus meghalt értünk ott a kereszten, és nekünk örök életet adott, és békességet hozott el a mi szívünkben, akkor van okunk a hálaadásra. És ez az öröm nem fog elmúlni a szívünkből, hogyha mi belekapaszkodunk. Ő megígérte, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Jézus Krisztus napjára. Azt nem ígérte, hogy mindig örömünk lesz. Azt nem ígérte, hogy mindig olyan hőfokon fogunk égni, mint akkor, amikor elfogadjuk őt. De hogy mindig ad nekünk majd a mi parazsunkra egy kis fát, ami fellobbantja, amely élteti ezt a parazsat, ezt megígérte. És a legnehezebb helyzetekben is úgy, mint István, megtapasztaljuk azt, hogy ő velünk van. Láthatjuk mindig az ő dicsőségét, és az ő dicsősége visszahat a mi életünkre. Ó, milyen jó lenne, ha azok közé tartoznánk, akik ki tudják teljes szívvel mondani, hogy Hozsanna, aki ő az áldott, aki ő az Úrnak nevében. Ha ki tudnánk mondani ezekkel, az örvendező testvérekkel, hogy Jézus, ami megváltunk, van lehetőség odaállni. Tegyük meg addig, amíg nem késő. És Isten valóban örömöt ad a mi szívünkben. Isten adja nekünk ezt az örömöt. Fogadjuk el az ő kegyelmét, és éljünk az ő jelenlétében, életünk minden napján, míg be nem visz az ő országába. Amen.